Elmaradtak a tavaszi filmfesztiválok is, amelyek az alkotók számára minden évben a megmérettetést, az előző évek munkájának megkoronázását jelentik. Mert ekkor kerülnek végre közönség elé az alkotások, és ekkor dől el az, hogy átment-e a gondolat, volt-e értelme a sok munkának. Egyelőre filmfesztiválok nem lesznek, de a rendezőknek tovább kell lépniük. Ezt érezte Hajdú Szabolcs magyarországi rendező is, aki befejezte legújabb nagyjátékfilmjét, a Békeidőt. A produkció dobozban várta a bemutatót, amire egyelőre hagyományos mozi és fesztivál körülmények között nem kerülhet sor. Éppen ezért gondolta azt Hajdú Szabolcs, hogy interneten kell eljuttatnia a nézőköz és a szakmához az alkotást. A Vimeo elnevezésű felületen mutatta be filmjét egy héttel ezelőtt, mert szükség volt a szakma és a közönség kritikájára. Szükség volt mindenre ahhoz, hogy elkezdhessen máson dolgozni, hogy egyfajta lezárását érezze előző munkájának. A filmet egyelőre a magyarországi és a romániai nézők láthatják csupán, mert a nagy fesztiválok feltételei közé tartozik a kizárólagos bemutató, vagyis az, hogy máshol még ne legyen látható a film. Egy mozi egy áráért folyamatosan megnézhető tehát az alkotás, természetesen a Vimeo felületre fel kell iratkozni. A következőkben Hajdú Szabolcs filmrendezővel beszélgetünk erről az eddig ismeretlen élményről, ami az online film bemutatót jelenti, rögtön a bemutató után 3 nappal.
Nagyon nehéz fölmérni, mert egészen máshogy kell számolni, mint ahogy a moziban számolják a nézőszámokat. Minden szempontból más az anyagi része, és ugye mások a nézői szempontok is. Mi csak annyit látunk, hogy hány eladás van, de azt nem látjuk, hogy hányan nézik a filmet. Tehát mi egy átlagot próbálunk vonni az 1 és 5 között. Ugye itt arról van szó, hogy a filmet 24 órára lehet kölcsönözni kb. Egy mozi egy áráért, de azt általában nem egy ember nézi, hanem minimum 2 vagy több. Tehát mi 1 és 5 között vonunk egy átlagot, ami 3, azt az eladást 3-mal szorozzuk, és akkor úgy az első hétvég az egy elég szép kis számot mutatott nekünk, azaz a 7000 néző körül lehet kb. De hát ez nagyon bizonytalan természetesen.
Hogyan tudod összefoglalni ezt az élményt? Nem tudtátok, milyen lesz, de most hogy éreztétek? Ez milyen volt? Hiteles volt valamelyest?
Olyan, mint egy science fiction egy picit. Tehát ülünk mindenki a saját lakásában, interneten kommunikálunk egymással, próbáljuk kitalálni a dolgokat, mindenki bedobja az ötleteit. Ott vagyunk 4 vagy 5 különböző országokban, különböző városokban, különböző lakásokban, és egy olyan médiummal kísérletezünk, egy olyan forgalmazási szisztémát próbálunk megvalósítani, erről szólt az elmúlt 1 vagy 2 hét, amiről fogalmunk nincs, hogy kell csinálni. És hát szerencsére nagyon jók a munkatársaim, és nagyon jól vettük, úgy érzem, a kanyart. Ugye ott Erdélyben, Kolozsváron ott van Gálovics Zoltán, ő koordinálja a Vimeo-s felületet, és hát neki nagyon sokat köszönhetünk, hogy ez így elindul, és hogy folyamatosan működik. Ő kommunikál a nézőkkel is, hogyha elakadnának. Ugye itt van egy regisztrációs folyamat, amit meg kell csinálni. Nagyon sok embernek nem volt benne ez a rutinjába, ilyenkor segítséget kérnek, de ez olyan, mint a kenyérsütés, hogy mindenki elkezdett most lázasan kenyeret sütni, és eleinte akadozik a dolog, de aztán mindenki lassan úgy belelendül. És ez történt. Amikor elindítottuk, hát ez egy nagyon izgalmas dolog volt, amikor megnyomjuk a piros gombot, hogy na akkor most ettől a pillanattól kezdve a filmet nyilvánossá tesszük, és akkor egyszer csak ott a film az interneten, és elindulnak a letöltések, illetve hát a megnézések, a kölcsönzések.
És ez ugye folyamatos, ezt most még egy ideig láthatja a közönség az interneten.
Ez teljesen folyamatos, mostantól kezdve ez elérhető.
A Békeidő egy oktatási projekt keretén belül valósult meg a Látókép Production és a Kolozsvári Filmtett Egyesület együttműködésével. A film gyökerei a Filmtet táborban keresendők, amelyet minden nyáron megszervez a Filmtet Egyesület. Itt a filmkészítés fázisaiba kóstolhatnak bele a fiatalok, a forgatókönyvírástól, a színészek felkészítésétől, a rendezésen keresztül a forgatásig, a vágásig, a hangosító és gyártásvezetői munkáig, majd pedig a kisfilmek bemutatása sem marad el a tábor végén. A műhely munkát hazai és magyarországi neves filmes szakemberek irányítják. Ebben a táborban vesz részt már a kezdetek óta Hajdú Szabolcs rendező és alkotótársa, felesége, Töröki és Orsolya. A békeidő jelenetei ebben a táborban születtek meg, majd kiegészültek. A színészekre kiosztott karakterrajzokból jelenetek alakultak, amelyek azután összeálltak napjaink társadalmának riasztó rajzává. A cselekmény egyetlen éjszaka alatt zajlik, és különböző emberi viszonyokban járja körül a dominancia és kiszolgáltatottság kérdését képzelet és valóság határán. Párkapcsolatban fellépő agresszió, szülő és gyerek rendezetlen és kezelhetetlen viszonya, MeToo történés, szexuális agresszió, rendszerellenes tüntetés. A film zömét Kolozsváron forgatták, hisz nagyon sok erdélyi alkotó színész vett részt benne. Azok, akik a Filmtet táborban is jelen voltak. A csapat is természetesen nagyon sok ittani szakemberből állt. Ismét Hajdú Szabolcs rendezőt halljuk. Azt mondtad, hogy erre szükséged van, tehát be kell mutatni a filmet ahhoz, hogy te tovább tudjál lépni a következő filmre. Na már most mit tudtál lemérni így ez esetben?
Mindig nagyon sok a kérdés egy filmmel, meg bármiféle művészeti alkotással kapcsolatban, hogy mit jelent abban a korban, amiben létrejön. Az elfogadás az nem feltétlenül arról szól, hogy tetszik vagy nem tetszik. Tehát nem esztétikáról van szó, ebben a filmben aztán végképp nem esztétikáról van szó, hanem tartalmi kérdésekről, hogy megszólítja az embereket, tudnak-e csatlakozni hozzá personálisan. Hát az első visszajelzések pár nap után azt érzem, hogy igen, ez átment. Tehát átment a gondolat, amiről szeretünk volna beszélni, és hatással van az emberekre. Ez lemérhető a nézői reakciókon, ami olyan nézőktől jön, akiket mondjuk nem ismerünk, lemérhető a barátok, munkatársak, úgy értem, akik nem vettek részt a filmben, hanem mondjuk ebben a művésztársadalomban élnek és dolgoznak. Az ő reakciókon és persze a kritikákon is lemérhető elég jó kritikát, sőt, nagyon jó kritikákat kapott a film. És nagyon sokan írtak róla, ez a másik, hogy nagyon-nagyon sok kritika jelent meg.
Természetesen ehhez a korhoz és a jelenünkhöz kötődik, hiszen árad belőle a mindenféle agresszió, az elfojtott, a kitörő, és minden, amit el tudunk képzelni. Arról mesélj egy picit, hogy hogyan társítottad ezeket a jeleneteket ezekhez a színészekhez, hiszen ugye ez a Filmtet táborban kezdődött, ott kezdődtek személyre szabottan, színészekre szabottan ezek a történetek.
A workshopokon általában mindig csinálunk egy olyan asszociációs játékot, de ezt én már évek óta csinálom, talán már 20 éve. Ez egy ismerkedés csegyben a színészekkel. Egy olyan asszociációs játék, amikor az ő külsejére, karakterére megpróbálunk ráhúzni különböző léjereket. Ezt úgy értem, hogy különböző élethelyzetekben próbáljuk őt elképzelni, megpróbáljuk elképzelni azt, hogy milyen foglalkozása lehetne, milyen lehet a kapcsolatrendszere, milyen minőségűek kapcsolatai, kik lehettek a szülei, milyen lehetett a gyerekkora, és ezeket a karaktereket, illetve a karakterekből induló helyzeteket, ezeket nem kitaláljuk, hanem az emlékeinkből hívjuk, tehát társítjuk. Ezt közösen csináljuk a színészekkel. Tehát itt nagyon sok embernek az élményanyaga jön be, és egy-egy karakterhez nagyon sok különböző dolog társítható. Ezeket összegyűjtöm, és a legérdekesebbeket kiválogatom. Az érdekes az azt jelenti, hogy az olyan típusú karaktereket és az olyan típusú jeleneteket választom ki, ami a személyestől tágítható az általános felé, vagy az univerzális jelentésű felé. Tehát ami már nem csak arról szól, hogy nekünk személyesen érdekes, vagy izgalmas, nem csak rólam szól mondjuk, hanem rólunk szól, mindannyiunkról, akik mondjuk ebben az országban élünk, vagy ebben a térségben élünk. És még tágabbra menve általános nagy emberi problematikákat lehet benne körüljárni. A filmben ilyen nagy általános fogalmak, a megalázás, a dominancia, az irigység, a különböző félelmek, frusztrációk, tulajdonképpen párkapcsolat, szülő-gyerek viszony, ilyesmi. És ebben megpróbáltam, később, amikor ezeket a kis etüdöket újra néztem a filmtettábor után, még tovább tágítani ezt a világot úgy, hogy azokat a témákat, amik az utóbbi években így a közéletben nagy társadalmi vitákat kavartak, például a MeToo történet, vagy a demokrácia deficit, vagy a családon belül erőszak és migráns sztori. Tehát minden ilyen nagy témát azt próbáltam behúzni, hogy így is tágítsuk, hogy legyen meg ez a kontraszt és dinamika, hogy a kis mikroközösségek történetei és ezek a csak internetről hallott homályos történetek, azok tárgyasuljanak és megjelenhessenek egymás mellett. Ugyanis ezek egymás mellett történnek itt jelen pillanatban, ebben a korban, amiben élünk. Csak az egyiket kézzelfoghatóan látjuk magunk körül, a másikat csak interneten keresztül hipotetikus homályos elképzeléseink és feltételezéseink vannak róluk. És azáltal, hogy megcsináljuk, és újra játsszuk tulajdonképpen ezeket a jeleneteket, ezáltal szemtanúvá tudjuk tenni a nézőket, és úgy talán könnyebb véleményt is alkotni, meg az esetleges problémákra valamiféle megoldásokat látni.
És egyből a csattanóval, a robbanással indítasz minden egyes jelenetben. Tehát itt nincsen története, hogy kerülünk oda egyáltalán, hanem robban a puliszka mindenhol.
Ezt átélheti mindenki, aki mondjuk átlépi bármelyik irányból Magyarország határát, sajnos, hogy ez a társadalom mostanra hát erőteljesen a széthullás jeleit mutatja minden szinten. Ez nem most kezdődött. Itt valóban az van, hogy a legapróbb félreértésből vagy rossz hangsúlyból is akár tetlegességig fajuló viták, veszekedés és verekedések robbannak ki. Teljesen mindegy, hogy ez most otthon a négy fal között a lakásban történik, vagy lenne egy virágüzletben, vagy azt látjuk, hogy a politika színterén. Olyan, mint a levegő, hogy mindenhol ott van. Mindenhol ott van, ez egy általános atmoszféra. Ez alól nagyon nehezen tudjuk kivonni magunkat. Én sem tudom magamat kivonni alóla, mert ha teljesen elzárkóznék és lekapcsolnám az internetet, talán csak akkor. De ugye ez képtelenség. Ez alapvetően körülvesz, és nyilvánvalóan én ezt folyamatosan, vagy mindenki folyamatosan szívja magába, mint az oxigént. És soha nem lehet tudni, hogy ez a mérgező alapállapot, ez mikor jut el oda, hogy szikrát kap és lobban, és bárkibe belekaphat az a tűz, amikor lobban. Tehát teljesen mindegy, hogy ki van mellette. Nem véletlenül az a címe a filmnek, hogy békeidő. Ez egy elgondolkodtató dolog, hogy ez a fogalom, hogy békeidő ebben a korban, most, mi békében élünk jelen pillanatban, hogyha ez a legjobb, általában azt képzeljük ezzel a fogalom alá, hogy az 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 időszak, amikor nincs baj, amikor béke van, amikor a legjobb. Hogy tényleg az elgondolkoztató, hogyha ez a legjobb, akkor milyen a rossz?
Válaszokat nem is keresel tulajdonképpen.
Dehogy nem, az egész film az a válaszok kereséséről szól, csak hát válaszokat nem találok mondjuk, vagy nehezebben találok. Az én feladatom is természetesen, de ezeket a válaszokat közösen kell megtalálni, és mindenkinek a saját életében kell megtalálni a saját válaszait természetesen. Én nem tudok, nem is szeretek így művészeti idiomokon keresztül hát papolni, úgy mondjam, és nem tudnám megmondani, hogy mit hogyan kell csinálni. Akár egy párkapcsolati helyzetben, vagy gyereknevelés terén, vagy a politika terén. Nekem megvannak a saját válaszaim, de nem hiszem, hogy nekem arra kéne használnom ezt a médiumot, hogy ezt én kifejtsem. Arra vállalkozunk, hogy megmutassuk, és a megmutatás által, azáltal, hogy mondjuk mindenki egy két lépés távolságból biztonságosan végig tudja nézni ezeket a helyzeteket, talán azzal a rálátással meg tudja találni a saját életében a válaszokat. Általában mindenki a saját életében átélheti ezeket a jeleneteket, valószínűleg át is élik, amik a filmen láthatók, de a fától nem látjuk az erdőt. Sokkal nehezebb megoldásokat találni. Nekünk az a lehetőségünk megvan, hogy ezt megmutassuk.
A képnek és a szövegnek is a nyersessége nagyon jól hát összefonódik, alátámasztja, hangsúlyozza egymást. Az már az elején nyilvánvaló volt, hogy mind a két síkon ütni szeretnél?
Egyik dolog nem elválasztható a másiktól, tehát amikor elkezdünk körüljárni bizonyos problémaköröket, és megjelöljük azokat a témákat, amikről beszélni szeretnénk, akkor egy fokozatos közelítés megy. Tulajdonképpen mindig ez a kérdés, hogy hogy van kifejezve. Mert ezek nem újdonságok, ezek csak újrafogalmazások. És persze minden újabb és újabb generációnak, felnőtt generációnak újra kell fogalmaznia, és újabb tartalommal kell föltöltenie bizonyos fogalmakat. Mindig ahhoz a korhoz képest, amiben él, és a saját élettapasztalatához képest újrafogalmazni. Tehát ez egy körüljárás a témáknak, és akkor keressük a formát, és keressük a kifejezés eszközeit. Itt a filmben ugye a képi kifejezés az végtelen, hogy lehet egy ilyesmit megcsinálni, és meg kell találni a legadekvátabbat, és ezek mindig ilyen ráérzéses alapon mennek. Én úgy éreztem, hogy például a filmnek ez a furcsa, enyhén stilizált világa nagyon szükséges ahhoz, hogy egyáltalán befogadható, élvezhető legyen, mert különben rendkívül elkeserítő lenne, hogyha a valóság budapesti helyszíneit mutatnám. Mindenképpen kellett egyrészt egy díszletbeli stilizáció, másrészt pedig egy kameramozgáshoz kapcsolódó stilizáció, amiben bejön egy pici varázslat, ami nem a filmben megjelenő explicit varázslat, hanem a képekben, a terekben, a kameramozgásban megjelenő lebegés. Így olyan szerintem a néző számára, hogy a saját életéhez hasonló jeleneteket lát, nagyon-nagyon hasonló jeleneteket lát, nagyon-nagyon hasonló mondatokat hall, de mégis valahogy egy picit más fénytörésben. Olyan, mintha egy másik idődimenzióban történne ugyanaz. Ez egy biztonságos és fogyasztható forma, én úgy érzem.
Hajdú Szabolcs Békeidő című filmje független, kis költségvetésű alkotás. Az, hogy milyen városban játszódik a film, nagyjából lényegtelen. A forgatás Kolozsváron zajlott éjszaka, néhány jelenet pedig Budapesten. A filmet nézve azonban csak azok jönnek rá, hogy éppen hol vagyunk, akik mindkét várost ismerik. Hajdú Szabolcsik lakását pedig már sokan ismerik, hisz az alkotópáros ezelőtti projektjeinek az Erdenláék Farkaséknál, vagy az azt követő Kálmán napnak is meghatározó helyszíne volt ez a lakás. Hogy lehetett megoldani a Kolozsvár-Budapest tengelyt úgy, hogy végül is összemostátok a kettőt? Mondjuk csak a szakavatott szem figyeli meg azt, hogy hol Kolozsváron vagyunk éjszaka, hol a következő pillanatban már Budapesten. Itt voltak gondok a vágásnál, vagy a síkok összeillesztésénél?
Nem, hát itt nagyon erőteljesen el kell képzelni egy új várost, ami ezekből a helyekből áll össze. Tehát a díszlettervezővel és az operatőrrel mi kialakítottunk egy víziót egy városról, és azt tudnunk kellett, hogy mi az, ami hozzátartozik ehhez, és mi az, ami nem tartozik hozzá. A helyszínek kiválasztásánál már ez egy alapvető szempont volt, hogy belefér-e ebbe a vízióba mondjuk ez és ez a helyszín, vagy ez nem tartozik ide. Az egységesség az így alakul ki. 80%-ban, inkább 90%-ban a helyszínek egyébként kolozsváriak, és pár szimbolikus helyszín van Budapesten. Az egyik az a saját lakásunk, az nagyon fontos tartalmilag is, hogy miért a saját lakásunkat használjuk. A filmben kapcsolódik a színházi előadásainkhoz, a lakásszínházhoz, sőt a saját színházi előadásunkhoz. A másik pedig ugye, ami a Mitu sztori újrajátszása, az is egy szimbolikus helyszín, hiszen ugyanazon az útvonalon haladtunk végig az autóval, ami állt jelenetben, mint ahogy az a valóságban is lejátszódott. Tehát ezeket a helyszíneket használtuk Budapesten.
Mert hogy a valóságból ismerít tulajdonképpen ez a MeToo jelenet, én most ezt a hallgatók kedvéért pontosítom, ugye Sárosdi Lillának az esete. Picit, hogyha boncolgatnád, hogy magyarázzuk meg az itteni hallgatóknak.
Ez egy nagy kérdés mindig, hogy érdemes-e úgy filmet csinálni, hogy belső használatra készül. Én azt gondolom, hogy igen, időnként nagyon fontos, hogy az emberek azt érezzék, hogy itt és most ennyire konkrétan rólunk van szó, és ezt lehet, hogy már máshol, akár olyan közel, mint amilyen közel Erdély van, ott már nem is nagyon értik, mert nincsenek. Sőt, lehet, hogy Budapesten kívül sem értik sokan, vagy azok nem értik, akik nincsenek benne ebben a kultúrkörben mondjuk, és nem követik a híreket. De nagyon fontos szerintem, hogy ennyire konkrétan és explicit módon beszéljünk néha. Nem feltétlenül mindig kell csinálni ilyet, de Ebben az esetben úgy éreztem, hogy más megoldás most nincsen, csak az, hogyha ki akarjuk tágítani a diskurzust ezekről a témákról, akkor ezt érdemes így megmutatni, és nem pedig dekódolni. Tehát itt a Sáros Gyűlő esete, ugye ő volt az, aki először kilépett a nyilvánosság elé, és nyilvánosságra hozta az ő történetét a Mixinházi igazgatójával, Marton Lászlóval. Ez volt úgymond a magyar MeToo sztori, az aklatási ügy, és itt ebben a filmben újra van játszva ez a történet. Én megírtam ezeket a jeleneteket. Persze össze van fűzve más történetekkel és más jelentésekkel. Mégiscsak nagyon hasonló az eredeti történethez, és hát az eredeti történet szereplői is benne vannak a filmben, bár más-más szerepkörben, mint ahogy a valóságban lezajlott. Nem akarom leülni a poént, hogyha esetleg valaki tudja, hogy mi az eredeti történet.
Mennyire volt ez esetben nehéz megtalálni a megfelelő szereplőket?
Nagyon ritkán kasztingolok. Csak olyan filmekhez, ahol elengedhetetlen. Általában mindig fordítva történik, tehát vannak személyek, színészek a környezetemben, és rájuk találok ki történetet, és belőlük indítom el a történetet. Itt ebben az esetben speciális helyzet volt valóban magának, a zaklatónak a szerepe. Megkerestem pár embert, hogy eljátszana ezt, és hát senki nem vállalta, és akkor így esett a választás mégis a Schilling Árpádra, aki meg egyből elvállalta.
Békeidő operatőre Bántó Csaba, akivel Hajdú Szabolcs rendező már több ízben is dolgozott, és természetesen ő is résztvevője volt a filmtett tábornak. Az éjszakai forgatások más kihívásokat tartogatnak, mint a nappaliak, és nem utolsó sorban azt kellett képileg is megoldania az operatőrnek, hogy ne legyen feltűnő a két város, Budapest és Kolozsvár váltakozása a filmvásznon. Bándó Csaba operatőrrel beszélgetett Kristály Bea, kolozsvári kolléganőnk.
Valóban két különböző profilú város, hogyha úgymond a főbb látványosságokat nézzük, vagy a mindenki által ismert központi, meg turista kedvenc helyeket, de úgy gondolom sikerült helyszíneket találni mind a két helyen, hogyha valaki nem erre utazik konkrétan, hogy most akkor kiszúrja, hogy melyik utcarész hol lett felvéve, akkor szerintem egy ilyen semleges filmbeli város felépült, aminek sikerült egy egységes hangulatot teremteni. Próbáltuk Budapesten is elkerülni azokat a nagyon emblematikus helyeket, amiből így tényleg bárki egyből rájönne, és akár a figyelmét azzal elvinni, hogy na, akkor ez most Budapest. Történet szinten mégiscsak arra hajaz, hogy akkor inkább Magyarországon játszódik, mert a cselekmények meg az elhangzott dolgok azok inkább ebbe az irányba utalnak, meg akár a rendőröknek a ruhája. De konkrétan nincs kimondva, hogy ez Budapest, vagy Debrecen, vagy akármelyik más magyarországi város. Maga az egész éjszaka hangulat, ez volt szerintem az egyik nagy segítőeszköz, ami nagyon sokat eltakar, és nagyon sok mindent ugye sötétségbe borít. Ezáltal sokkal könnyebb volt összefésülni, mert a képnek nagy százalékát, vagy a nagy felületét sötétség borítja.
Megnehezítette a munkátokat más szempontokból az, hogy tulajdonképpen úgy tudom, hogy a kolozsvári forgatások esetén például a két legrövidebb éjszakán vettétek fel az itteni jeleneteket.
Igazából azt mondanám, hogy igen. Első körben így ivicként fogtuk fel, hogy ebbe jól beletrafáltunk, hogy végig éjszaka és pont ezt a rövid éjszakát is kifogtuk, de úgy gondoltuk, hogy mivel nagyjából ilyen egy helyszínek és hosszú beállításokba volt eltervezve a film, úgy éreztük, hogy ha egyszer jól rá vagyunk állva, akkor reményeink szerint viradat előtt fogunk végezni. De igen, volt egy-két olyan hajnal, ahol küzdködtünk azzal, hogy már éreztük, hogy jön fel, és sajnos ott egyszer csak vége volt. Ennek volt egy jó része is. Tudtuk, hogy nem lesznek túl órák, mert nem lehettek. Ahogy megvéradt, vége volt a napnak. De szerencsére nagy többségében sikerült befejezni, sokszor akár még előtte. Tehát úgymond munkaidő lejárta előtt.
A külső helyszíneken kívül nagyon sok olyan kép van a filmben, ami zárt térben játszódik, legyen szó akár lakásbelsőről, étteremről, vagy éppen egy autóról. Mennyire segíti ez szerinted a filmnek az intimitását? Mennyire zárja be magát a nézőt a filmbe? Mennyire volt ezeket a jeleneteket nehéz rögzíteni?
Általánosságban véve egy belső jelenet mindig valamilyen szinten intimebb, mint egy külső. Ha sikerül a filmvilágában a nézőnek belekerülni, akkor azáltal úgy érzi, hogy ott pedig egy bizonyos karakter, egy bizonyos szereplőnek a egyel intimebb szférájába bekerült, bemegy a szobájába, leül vele egy asztalhoz, vagy éppensége vele utazik egy autóban. Szerintem mindenképpen intimebb jelenet. Az, hogy hogyan sikerült rögzíteni? Úgy gondolom, hogy a belsőket mindig egyszerűbb egy bizonyos szempontból, mert sokkal kezelhetőbb, főleg, hogyha ezt a konkrét kolozsvári forgatást veszük alapul, mint a külső jelenetek. Az egyik, amikor a piros mercis figura, Hendrik figura beül, az ugye a Szóra háta mögötti fordulóban forgott, és a lelkész és felesége jelenet pedig a McDonald's előtti parkolóban, és a tüntetés az pedig a könyvtár előtt, a Stutházzal szembeni könyvtár előtt. A emlékeim szerint mind a három külső helyszínnek egyik pillanatában valamilyen balhé miatt vagy meg kellett álljunk, vagy valamire kellett várni, hogy az épp ott járó emberek, hogy hajlandók legyenek úgy viselkedni, hogy mi tudjunk forgatni. Nem tudom pontosan, hogy mit írt abba az engedélybe, ami nekünk volt, de biztos nem azt, hogy ez egy ilyen technikai zárás, ahova úgymond külsős nem jöhet be, ezáltal, mint filmmester tudunk dolgozni nyugodtan. Tehát nekünk valószínű volt egy ilyen engedélyünk, hogy akkor igen, mi ott forgathatunk, de amennyiben ott valakinek valami dolga van, vagy van, aki épp ott szeretne átcsorogni, akkor az max az ő jó indulatán múlik, hogy ő hajlandó arra épp sétálni, hogy mi azt tudjuk úgy rögzíteni, ahogy szeretnénk. Hát csak ilyen szempontból egy ilyen kis költségvetésű forgatásnál, ahol nincs arra pénz, hogy úgymond utcákat vagy utcasarkokat lezárni, már csak ez a kis banális tényező is nagyon sokat számít, nagyon sokat tud hátráltatni, és olyan dolgokkal megy el idő és energia, ami ugye végérvényesen nincs rajta a vászon, nincs rajta a képen. Ezzel ellentétben a belső, meg sokkal kezelhetőbb oda, ha már egyszer valaki beengedett a házába, annak maximum az a veszélye, hogy többet nem enged vissza, mert ez is szokott lenni, hogy általában az emberek nem tudják felmérni, hogy mivel jár, amikor egy filmestábot beengednek, és sokkal kevesebb emberre, pakolászásra, technikai jelenlétre gondolnak, mikor rábólintanak, és igen, volt már ebből kellemetlen helyzet. Nem azt mondom, hogy feltétlenül ebben a filmben. Én nem emlékszem, hogy itt úgy jöttünk volna el bármelyik helyszínről is, hogy rossz helyz lett volna a tulajdonosok részéről, de alapvetően, mint forgatási közeg, egy belső helyszín szerintem mindenképpen szerencsésebb, kezelhetőbb, akár intimebb.
A főbb szerepekben Sárosdi Lillát, Szabó Domokost láthatjuk, a rendezőt Hajdu Szabolcsot, Töröki Ije Sorsolyát, Schilling Árpádot, Vrochna Fannit, Földeáki Nórát, Buchmann Wilhelmet. Fiatal színészek, kamaszok is játszanak a filmben. Ismét Bántó Csaba operatőrt halljuk.
A filmben szereplő színészek egy jó része kezdő, vagy például gyerekszínészek is vannak a produkcióba. Hogyan birkoztak ők meg a kamerával, mennyire tudtak megbarátkozni vele, mennyire kellett neked résen lenned, hogy a megfelelő pillanatokat, kifejezéseket elkapd?
Teljesen őszinte akarok lenni, hogy sehogy. Olyan jellegű volt maga a forgatás, meg a jelenetek, hogy nekem erre nem volt lehetőségem. Meg volt konkrétan, hogy mi történik, le volt próbálva, egy megírt szöveg alapján jól elpróbált jelenetet előtte felraktuk a konkrét helyszínre, hogy akkor ezt hogy szeretnénk felvenni. Arra csináltunk technikai próbát, hogy ez akkor működik-e, arra beálltunk, de utána, amikor ez kész volt, és akkor élesben színészekkel többszörösen felvettük, akkor már nem igazán volt ilyesmiről szó. hogy bármi, ami esetleg improvizáció, vagy valami, amiről én ne tudnék, és akkor az az én érdemem, hogy azt elcsíptem. Nem, inkább azt mondanám, hogy nem ilyen volt a helyzet. Tehát ha bármi is gyerekszínészek játékában elcsípetnek tűnik, az egyáltalán nem az én érdemem, az esetleg akkor az ő játékukban egy ilyen jó mozdulat, vagy az instrukcióból adódóan ennek így kellett lenni.
Egy filmtett táborban készült kisfilmből bontakozott ki ez a nagyjátékfilm. Mennyire volt számodra meghatározó az az egykori rövidfilm? Befolyásolt-e bármiben is téged az, hogy ennek volt egy előzménytörténete?
Olyan szempontból, hogy azt is együtt készítettük, már volt egy valamilyen hangulati alap, amire lehetett támaszkodni. Attól függetlenül, hogy változtak történetek, összekapcsolódtak, újak jöttek, új szereplők, új irányok, és más struktúrát nyert végül ez a nagy film. Maga a hangulata, és az egésznek a, akár úgy is mondhatnám, hogy a felvételi módszere nagyon sok szinten kapcsolódott ahhoz a kis egyszerű színész gyakorlathoz, amit akkor a tábor végén forgattunk. Tehát, hogy maga a nyelvezete minimálisat változott, bejöttek különböző technikai elemek, amitől egy picit szerintem még jobb lett a dolog, tehát akár csak tisztán technikai vagy képi szempontból. Úgyhogy igazából egy ilyen megalapozásnak nevezném azt a kisfilmet, amit sokszor nagy produkcióknál is láttunk, hogy egy nagy játékfilmet megelőz egy kisfilm, ahol már kipróbálnak karaktereket, vagy kipróbálnak helyzeteket, vagy akár konkrét szereplőket, vagy szereplőpárosokat. Úgyhogy ezt simán nevezhetünk akár annak, még akkor is, hogyha abban a pillanatban, amikor készült, nem volt ez ilyen tudatos.
Több különböző jelenetből áll össze a film, különböző szereplők, történetek, helyszínek. Hogyan látod te operatőrként, mi az, ami összeköti ezeket a különböző szálakat? Mennyire volt a te feladatod is akár az, hogy ezt így egységesítsd, összeköst?
Mindig úgy érzem, hogy az én feladatom az valamihez képest tud érvényesülni. Maga a forgatókönyv, mert szerintem általában Szabolcsnak az írásai annyira vizuálisan vannak már papírra vetve, hogy önmagában a olvasás folyamatában már egy nagyon erős vizuális hangulatot áraszt. És akkor első olvasás után nekem volt valami a fejemben, hogy én ezt akkor hogy képzeltem el, és a közös átbeszélés alapján kiderült igazából majd, hogy nem ezt egyfajta képen lehet olvasni, és általában az elképzeléseink majd, hogy nem 90%-ra egyezett, hogy igazából a konkrét helyszínek bejöttek, akkor volt még egy ilyen nagy hajrá az egyeztetésben, hogy akkor erre a konkrét helyszínre hogyan működik ez az elméleti dolog, amit mi kitaláltunk, és igazából a hangulatuk fűzi össze, egy ilyen folytonos lebegést áraszt.
Buchmann Wilhelm az éjszaka taxisa, aki különös életfilozófiája által irányítva beszélget utasaival. Ő azt meséli el a következőkben, hogyan alakultak a jelenetek a filmtett táborban, és mennyire volt a filmben szereplő karaktereknek valamilyen élettörténete. Buchmann Wilhelmmel Gergely Zsuzsa kolozsári kolléganőnk beszélget.
Úgy kell elképzelni ezt az egész etűd sorozatot, hogy ez úgy alakult ki, hogy Szabinak a módszerével, amit ő szokott alkalmazni más munkák során is, a szereplők vagy az emberek így kijönnek a többiek elé, és a többiek azok meg asszociálnak arra, amit az adott ember sugal.
Miket mondtak rólad, emlékszel még?
Sok mindent mondtak, de ezeknek az asszociációknak az a jó része, hogy ezekből ilyen beszélgetések alakulnak ki, sztorizgatások, különböző történetek, és történetek során lett az, hogy van egy fickó itt Kolozsváron, egy pasas, aki hasonló dolgokat művel, mint én a filmben. Mondom ezt azért, mert elég végletes dolgokat is megenged emberekkel. És ez a fickó például engem kétszer megállított itt Kolozsvár utcáin, és kérdezősködött, hogy bizonyos negyed merre van, és hogy nem-e vinném már. És van a ismerősöm, aki egy alkalommal be is ült az autójába. Hogy mi történt, azt már nem akarom elmondani, mert nem az én történetem, de valahogy ilyen módon alakult ki ez a karakter, hogy ilyen bántalmazás, zaklatás, tulajdonképpen ez a karakter egy élő karakter itt Kolozsváron.
elég tenyérbe mászó figura vagy tényleg a filmben, de valahol titokzatos is, mert amikor visszakérdeznek arra, hogy te ki vagy, annyit mondasz, hogy hát az őseim 300 éve itt vannak, stb. Végül is mi a te előtörténeted? Erről beszéltetek-e, hogy mit képzeljen el a néző, vagy mit képzelj el te erről a figuráról, ahhoz, hogy egy bizonyos jelenetben tudjad játszani a szerepedet?
Leginkább meghagynám ezt a nézőknek, hogy mit gondolnak az én karakteremről, de úgy, ahogy mondod, igen, ez egy picit titokzatos. Van ennek a karakternek is egy előtörténete. Nyilván nekem is kellett valamiből dolgozni, valamilyen módon fel kellett építeni ezt a szerepet, de több információt nem adnék erről, mert pont ez a lényege szerintem ennek a karakternek, hogy van ez a titokzatossága, ami szerintem minden nézőben egy kis kíváncsiságot talán ébreszt. De én inkább talán azt mondanám, hogy ez esetben talán inkább a gyerekek a hősök. Bennük van a remény szerintem.
Van több jelenésed a filmben, mert hogy úgy kell elképzeljük ezt a békeidőt, hogy összeérnek a történetek. Tehát vannak önálló történetek, és egyszer csak átkerülnek karakterek egyikből a másikba, és elkezdenek összefüggésbe kerülni ezek a történetek. De téged először úgy látunk, hogy egyszerűen elindulsz egy autóval. Én akkor azt gondoltam, hogy te egyszerűen egy taxis vagy Kolozsváron, és valamilyen formában emlékeztet is a karaktered egy pimaszabb, pofátlanabb taxisra. Van benne egy taxis is?
Van benne egyfajta taxis is, de ez a karakter szerintem jóval bonyolultabb olyan szempontból, hogy titokzatos, és a titokzatossága miatt kicsit a mélyére kellett ásni valójában ki ez az ember. És igen, több mindent próbáltam megragadni, többféle emberi dolgot próbáltam belevinni ezekbe a kis jelenetekbe, pont emiatt, hogy legyen meg a titokzatossága, de ugyanakkor ne veszten el az emberi léte. És igen, figyeltem a taxisokat is. Én régen nagyon sokat taxiztam, és nagyon is szerettem taxizni, és nyilván a taxisoknak is akarva, akaratlanul van egy ilyenfajta pszichológus szerepük. Sok mindent végig kell hallgassanak, és igen, a kérdésedre a válasz igen, érdeklődtem és figyeltem a taxisokat is.
Van egy sajátos beszédmódja ennek a karakternek, az egyik, amiért úgy éreztem, hogy na most már a képébe másznék, ahogy ezen a szelíd, nyugodt hangon kérdez olyan dolgokat, amelyekhez tulajdonképpen semmi köze nincs. Ezt te találtad meg, Szabolcsal kerestétek meg, ez az egyik nagyon erős jellemzője a karakterednek, amellett, hogy fizikailag is egy erős jel vagy. Tehát a külsődön is egy nagyon izgalmasat dolgoztatok.
Ez a Szabolcs ötlete volt, hogy ez egy olyan karakter, aki végig ilyen sejmes, csendes, kis suttogó hangon beszél, és ilyen megértő, és kíváncsi tulajdonképpen azokra az emberekre is, akiket visz magával.
Te mennyire ismerted az összes többi történetet, amelyikben nem szerepeltél? Tehát kezetekben volt-e például a teljes forgatókönyv, vagy pedig akkor, amikor ti forgattatok, számodra titokzatos volt az a karakter is, aki melléd ült? Mennyit szabadott neked tudnod róla?
A másik két karakter is már a táborban megvolt, úgyhogy ilyen szempontból sok mindent tudtam róluk. A teljes könyvet is megkaptuk, azt is elolvastam, úgyhogy igazából elég sok mindent tudtam a karakterekről, és úgy unblock az egész filmről is, a könyvből.
Azt mondta Szabolcs, hogy tulajdonképpen ilyen három összetevős ez a film. Benne van egy kicsit az, hogy mi történt a közéletben az utóbbi években. Hát itt gondolom, hogy politikai dolgokra és a MeToo-ra gondolt, mert ugye erről is szól a film. Benne van az, amit ő gondol a világról, vagy ami őt érdekli, és benne van az, amit ti hoztatok. Abban, amit te játszol, mi van Szabolcsból? Mivel jött ő pluszba ahhoz képest, amit közösen kitaláltatok a táborban? Ezt még úgy fel tudod-e idézni? Mert lehet, hogy ez is megszületett már akkor.
Megvolt, ha jól emlékszem, a karakter. Megvolt az alapszituáció. Szabi ezt bővítette ki. Ebből lett egy igazi jelenet, hogy így fogalmazzak. Megadta a gerincét a jelenetnek.
Szabolcs arról is híres, hogy nagyon jók a párbeszédei. Amikor ilyen intim történeteket csinál, akkor olyan, hogy az ember úgy érzi, hogy az ő lakásában zajlik ez a beszélgetés, vagy így beszélnek a szomszédaim, vagy ilyesmiket hallottam a barátaimtól. Otthonos-e neked az, ahogy ő a szavakat a szádba adja? Neked természetesen jöttek-e ezek a mondatok? Azért is kérdezem, mert van, amikor lehet érezni a színészen, hogy megtanulta a szövegét, de most nem annyira a sajátja, tehát nem tud vele annyira azonosulni. Talán azért, mert nem biztos, hogy életszagúak a mondatok. Életszagúak-e szerinted az ő párbeszédei?
Teljes mértékben, tehát az első perctől, ahogy a kezembe kaptam a szöveget, fel sem merült bennem, hogy ezt nem tudnám elmondani. Nagyon természetes, és nagyon könnyű volt a szövegnek a tanulása is emiatt. Effektív az van, hogy mintha a színésznek a szájába írta volna a szöveget.
És akkor mit gondolsz a befejezéséről? Mert hogy azért megemeli ezt a filmet a történetnek a vége, és ott éppen te vagy a kislánnyal, Johannával. Te azt hogy értelmezed személyesen?
Én azt gondolom, hogy egy picit elemeli a filmet, elemeli, amit addig láttunk, elemeli a valóságtól. Részben egy ilyen felszusszanás, ami a két világot, így a mágikus világot a realizmustól így elválasztja.
Neked a karakterednek szükséged volt-e egy ilyen kis csodára, ami egy kislánytól érkezik?
Abszolút, teljes mértékben. Van azért a karakteremnek egy múltja, és talán jókor, jó időben jött ez a kislány az életébe.
Buchmann Wilhelmmel beszélgettünk. A filmben szereplő egyik fiatal, Ábel, aki a Hajdú Szabolcs által alakított lelkipásztor kamaszfia, impozáns formájú és színezetű tarajos punk frizurát visel a békeidőben. Ezt a hajzatot kellett megalkotnia Kis Zoltán fodrásznak, aki még néhány szereplő haját is olykor rendezgette a forgatás alatt. Most vele beszélgetünk.
Úgy kerültem bele, hogy a színházhoz bedolgoztam még musicalekbe, beajánlottak onnan Hajdú Szabi filmjéhez, mivel a fodrász felmondta, és ilyen utolsó percbe kellett beugrani. Ez egy különleges élmény volt számomra, egy új experience, ilyennel még nem találkoztam. Kicsit más, vagy nem is kicsit, hanem nagyon más, mint a szalomba dolgozni. Érdekes volt látni azt, hogy például két színésszel a háttérben 40 személy is dolgozik akár. Ott van a fodrász és egy csomó más szakember.
Hány embernek kellett a fején dolgozzál?
Forgatás előtt, forgatás közben is dolgoztam. Volt egy fiatal ember, akinek a parókát kellett, egy ilyen punk hajat felfogni a saját hajával, és az úgy nézzen ki, mintha persze a saját haja lenne, és ez egy elég új kihívás volt számomra. Ilyen parókás hajakat elég keveset csináltam eddig, de úgy láttam, hogy meg voltak elégedve.
Az egész arzenállal mentél te ilyenkor oda, forgatás előtt? Tehát a hajszárítótól kezdve a fésőig, s a mindenféleig, a lakkig?
Van egy táskám, amit ilyen alkalmakkor szedek elő, és akkor oda beteszem azt, amit gondolok, hogy aznap használni kell, és akkor elmész, megmondják, hogy mit szeret, és azt próbálod megvalósítani.
Az elején találkoztatok, beszélgettetek? Tehát elmondták neked, hogy nagyjából miről szól a film, és milyen fejek lesznek benne?
Felhívott egy producer, elmondta, hogy miről lenne szó, mit szeretnének, képeket küldtek parokákkal, hajakkal, és ott is persze a rendezővel is beszélgettem. Egy élmény volt megismerni Szabit is, a professzionalizmusát, amivel dolgozik. Tetszett nagyon a rend, ahogy végbe megy egy ilyen forgatás, és mindenki nagyon tudja, hogy mi a tennivalója és hol a helyen. Nagyon értékeltem ezt a dolgot.
Mit mondtak, hogy mit kell csináljál? Mivel szembesültél akkor a munka előtt?
Mutattak képeket az internetről, és megmondták, hogy kb. Hogy szeretnék, hogy kinézzen a valóságban az a haj, a karakter, hogy mit játszik, mit alakít, mennyire mozgalmas az a karakter, hogy mennyire jól kell álljon stabilan egy haj. Ilyen dolgokat mondtak. Az én feladatom az a pankhaj volt a forgatások alatt, ezeken a forgatásokon vettem én részt. Hajdú Szabinak is rendeztem a haját. Több helyszínen voltak forgatások, egy papilagba, központba, egy parkoló volt lezárva, és ott forgattunk is. Az éjjeli forgatások azok egy külön élmény.
És este hánykor kezdődtek? Tehát hogy nézett ki akkor egy ilyen éjszaka számodra?
Egy napi munka után a szalomba este 9-kor értem oda, és akkor ilyen éjjel 3-ig dolgoztunk. Felügyeltem a forgatást, én is az én részemet.
Közben is kellett igazgassál esetleg? Vagy?
Közben is, igen. Közben is igazgattuk a hajakat. Hát egy jelenetet akár 40-szer, 50-szer is felvesznek addig, ameddig az a beülés az autóba például olyan, ahogy a rendező rálátása szeretné.
Össze kellett-e még dolgozzál valakivel?
Ott volt a helyszínen jelmeztermező, sminkes persze, és akkor együtt dolgoztunk.
Mi volt a legnagyobb kihívás, mi volt a legnehezebb, amivel meg kellett birkóznod tulajdonképpen?
Végül is egy kihívás persze egy filmbe is dolgozni, de számomra egy jó élmény, így fogom fel az egészet, mint egy jó élmény, valami új a szakma területén.
De tanultál is belőle?
Tanultam is, olyan értelemben, hogyha esetleg majd a következő alkalommal lesz egy filmforgatás, akkor már lehet, hogy sokkal profibban tudok hozzáállni a magam részéről.
Hogyan kellett azt végül ráilleszed, azt a nagy kakastarét?
Volt egy nagyon jó fotós is a helyszíneken, ahol kimondott ilyen helyszíni fotók készültek. A srácnak, aki Budapestről érkezett, nem nagyon hosszú haja van, de meg volt nyírva pont, hogy majd az úgy hozzáilleszhető legyen a saját hajához. A képeket, aki nézte például, az csak akkor tudta, hogy az egy paroka, amikor én megmondtam neki, hogy tényleg az egy paroka, és azt illesztettük hozzá. Ezek szerint elég jól sikerült, és tényleg való és élő lett az a haj. Nekem egy órát igényelt azt, hogy elkészítsem a hajat, hozzákészítsem a művelethez, és hogy feltegyem a parokát, befessük, beállítsuk, hogy úgy álljon, ahogy a rendező szeretné, mert persze közben megvizsgálták, akkor jött a rendező, és mondta, hogy hol áll jól, vagy hol nem szereti.
Milyen löketet ad egy ilyen, így utólag? Tehát ez egy nagy élmény volt. Magabiztosság ez valahol? Visszaigazolás? Vagy mi számodra? Hogy érzed most így utólag?
Számomra egy elismerés az, hogy megbíznak bennem, hogy elmegyek oda, és azt mondják, hogy rendben van, a számomra egy nagy öröm. Mert azért egy filmben nem lehet nagyon hibázni. Elég pontosan elvárják azt, hogy megfeleljél az elvárásoknak, a követelményeiknek.
De önigazolás is ugyanakkor, nem?
Önigazolás is, így van.
Ilyen szempontból most, hogy megtapasztaltad azt is, hogy nem csak itt a szalomban lehet frizurát alakítani, elképzeltél valamilyen álmot még, amit elgondoltál, hogy milyen jó lenne valamikor ezt is megcsinálni, azt is megcsinálni, akár filmben, akár egyéb helyen, természetesen fodrászatilag?
Számomra a legfontosabb hely az a szalon marad, itt érzem igazán úgy, hogy a legjobbat tudom értékesíteni magamból, viszont nagyon szívesen szoktam reagálni az ilyen felkérésekre, legyen a színház, film, bármilyen területről jönne az. Néha jók ezek a dolgok, mert egy kicsit felpörgetik a mindennapokat. Pörgösek azok, de azért jól jön egy ilyen dolog is.
Most lejárt ez a forgatás, várod a filmet? Vajon hogy fogod nézni? Elképzelted előre majd azt, amit te megalkottál benne?
Másképp nézel egy olyan filmet, ahol tudod, hogy neked is egy picit ott van az éned benne a filmben, a munkád. Nagyon várom, és szerintem egy nagyon jó siker lesz, mert nagyon-nagyon profináltak hozzá az egész filmhez. Minden kicsi jelenet nagyon ki van dolgozva, színek, színvilág gyönyörű lesz. Szerintem egy nagyon-nagyon jó film lesz.
Kis Zoltán kolozsári fodrásszal beszélgettünk. Thank you. A békeidő, mint elhangzott, egy oktatási projekt folytatásaként jött létre. Hajdu Szabolcs izgalmas kihívást látott abban, hogy a filmtett táborban kitalált jeleneteket olyan nagy játékfilmé gyúrja össze, amely erőteljesen reflektál korunk mindennemű agressziójára. Mintha csak ez határozná meg nagy mértékben életünket. A film szereplői zömében a tábor résztvevői, kezdő színészek, diákok, egyetemisták. Volt ebben valamilyen kockázat? Kérdezzük ismét Hajdu Szabolcs rendezőtől.
Volt egy olyan kijelentésed még a film bemutatója előtt, hogy hát vállalni kell azt, hogy a szereplők nem profi szereplők, vagy nem profi színészek, vagy még kezdő színészek, és lesz, amilyen lesz. De hát ez nagyon jó lett. Te most ezt hogy érzed így utólag?
Sikeresnek érzem mindenképpen, és ez nem csak a filmre önmagára értem, hanem az egész projektre, mert minden hozzátartozik. Hozzátartozik az, hogy ez honnan indult, hogy ez egy tábori gyakorlat volt, és oktatási szándékkal írtam meg ezeket a jeleneteket. Az, hogy kibővítettük ezt, és egy oktatási projekt keretén belül leforgattunk együtt egy játékfilmet az erdélyi fiatalokkal. Az, hogy végül is így lett bemutatva, hogy be lett mutatva együtt, nekem nagyon sikeres, és kerek, és elégedett vagyok vele, azon túl, hogy a film önmagában milyen, és hogy ott nyilvánvalóan mindig van az embernek hiányérzete, és én pontosan tudom azt, hogy mi az, amit én máshogy csinálnék. Nem is az, hogy máshogy csinálnék, mert az adott helyzetben, ahogy ez a film elkészült, nem is nagyon volt lehetőség másra. Ez egy nagyon kicsi, szinte játékfilmes szempontból teljesen értelmezhetetlen pénzekből készülő film volt. Tehát ebből, amit ki lehetett hozni, azt mi kihoztuk, és nagyon boldog vagyok vele, hogy ezt most így be tudtuk mutatni ebben a helyzetben.
Voltak olyan félelmeid is, hogy vajon hogyan fognak reagálni? Nem tudom, hogy érkezett-e már egyáltalán a témája miatt valamilyen reakció, esetleg elítélés, esetleg félreértelmezés a filmmel kapcsolatban?
Hát nyilván félreértelmezések vagy különböző értelmezések mindig vannak, de akinek ez nem megy le a torkán, vagy akinek egyáltalán nem tetszik, vagy taszítja, az nyilván nem fog engem fölhívni telefon, és nem fogja elmondani nekem. Általában a kritikák, amik eddig megjelentek, nagyon sok, tényleg várakozáson felüliek, a közönség reakciója nagyon jó, legalábbis amit én le tudok mérni az interneten keresztül. Nem jutott el hozzám olyan, amitől nekem itt keseregnem kéne. Meg ha lenne is, hát ez egy ilyen műfaj. Nekem sem tetszik mindenki, én sem tetszem mindenkinek.
Mondtál az imént egy olyat, hogy ugye fontos volt az, hogy a lakásotokban is forgott ez a film néhány részlete. Hogy van ezzel a felfűzhetőséggel a te történetedben? Hiszen igen, vannak visszatérő dolgok, vannak fontos dolgok, vannak egymásra utaló dolgok. Merő véletlen ez, vagy tudatos, vagy most már úgy is alakítják egymást esetleg a dolgok?
Nyilvánvalóan nem lehet úgy megcsinálni egy filmet, és nem lehet úgy összerakni egy forgatókönyvet, hogy az ember ne tudatosan építené fel a struktúrát. Tehát a forgatókönyv felépítése, a jelenetek kiválasztása, azok tudatos döntések sorozata, de nagyon sok minden, inkább megérzés, intuíció, zsigeri dolog. Én ezeket nem szoktam visszafojtani, amikor filmet készítek, sőt, próbálok nagyon befelé figyelni, és az atmoszférája, a közérzete, úgymond ennek a filmnek, az abszolút ezekből indul, az én első érzeteimből, vagy abból táplálkozik, tulajdonképpen az van kibetítve, vagy kifejezve. Ezek a belső érzetek időnként módosítják a struktúrát is, mert elkezdem érezni, hogy akkor a jelentések talán erősebbek lesznek. Úgy kezdem el variálni a jeleneteket, vagy egymáshoz illeszteni, vagy egymásra utaltatni, vagy rímeltetni az egyes jeleneteket, hogy azok a meta szinten pontosan az egymásra való megfeleltetésük révén adjanak ki zsigeri érzeteket. Vagy akár intellektuális gondolatokhoz is vezessenek. Egy film az mindig, vagy egy műszaki alkotás, de hát a film az pláne, az akkor érje el a hatását, hogyha minimum három szinten képes hatni, az egyik az esztétikai szintje, a másik az intellektuális, amit pedig az érzelmi szintje, és hogyha ezek egységben vannak, legalábbis mindegyik ugyanazon a szinten tud hatni, akkor az egy sikeres vállalkozás.
Kedves hallgatóink, a békeidőt, Hajdu Szabolcs legújabb nagyjátékfilmjét a Vimeón nézhetik meg, amennyiben feliratkoznak, körülbelül egy mozi egy áráért. Az összeggel ne feledjék, független alkotókat támogatnak. a Békeidő Hajdú Szabolcs Törökíje Sorsolya és a Filmtett Egyesület Zágoni Bálint, valamint Jim Stark közös produceri összefogása révén jött össze. Gyártó a Látókép Production Kft. A filmet egyelőre Magyarország és Románia területén lehet megtekinteni, hisz az alkotás a fesztivál szereplések előtt van még. Április 30-án a Magyar Film Napján a budapesti Távmozi is vetítette. Ha tehetik, ne hagyják ki. Ilyen friss alkotást otthonukban, számítógépen még biztos nem néztek meg. Azt se felejtjék, hogy ki tudja, mikor lesz moziban látható. Sőt, ki tudja, mikor mehetünk majd moziba. Az elmúlt egy órában Hajdú Szabolcs rendezővel, Bántó Csaba operatőrrel, Buchmann Wilhelmmel, az egyik szereplővel és Kis Zoltán fodrásszal beszélgettünk. A mai műsor kolozsvári rádiós kollégáink Gergely Zsuzsa és Kristály Bea segítségével jött létre. Az ő nevükben is köszönöm figyelmüket. Szuszámi Zsuzsa vagyok, viszont hallásra.